Istennek az a szent igéje, amelynek alapján szeretném hirdetni nektek az ő üzenetét, írva található az Ézsaiás próféta könyvének 65. részében, a 17. verstől a fejezet végéig, a 25. versig terjedő ige szakaszban a gyülekezet helyén maradva hallgassa az igét. Mert én új eget és új földet teremtek, a régire nem is emlékeznek, senkinek nem jut eszébe. Ezért örvendjetek és vigadjatok mindörökké annak, amit teremtek, mert Jeruzsálemet vigasságra teremtem, népét pedig örömre. Vigadozni fog Jeruzsálemmel és örvendezni népemmel. Vigadozni fogok és örvendezni népemmel. Nem hallatszik ott többé sírás és jajgatás hangja. Nem lesz ott olyan csecsemő, aki csak néhány napig él, sem öreg ember, aki magas kort nem ér. Mert a legfiatalabb is 100 éves korában hal meg, és aki nem ér meg 100 évet, átkozottnak számít. Házakat építenek és laknak bennük, szőlőket ültetnek és élvezik gyümölcsét. Nem úgy építenek, hogy más lakjék benne, nem úgy ültetnek, hogy más élvezze. Mert népem élete olyan hosszú lesz, mint a fáké. Választottaim maguk élnek munkájuk eredményéből. Nem hiába fáradoznak, nem veszedelemre szülnek, mert az Úr áldott népe ez, ivadékaival együtt. Mielőtt kiáltanak, én már válaszolok. Még beszélnek, én már meghallgatom. A farkas a bárányjal együtt legel, az oroszlán szalmát eszik, mint a marha, és a kígyónak por lesz a kenyere, nem árt, és nem pusztít szent hegyemen senki, mondja az Úr. Imádkozzunk. Mennyei atyánk, kérünk, hogy mosd meg a mi szemeinket, amelyek talán a könny is tisztogatott már sokat az elmúlt időszakban, de kérünk, hogy nyisd meg most minket a te szent lelkednek a jelenlétében és erejével, hogy lássuk és értsük, amit mondani akarsz nekünk, hogy a mi szomorúságunk örömre forduljon, a mi kételkedésünkből legyen az igazságnak az ünneplése. Amen. Szeretett testvérem, a felolvasott igerészből csak hadd emeljek ki újra a 17. verset, mert én új eget és új földet teremtek, a régire nem is emlékeznek, senkinek nem jut eszébe. November utolsó vasárnapja van, az a vasárnap, ami még adventet megelőzi, mielőtt meggyújtanánk a gyertyákat, és tényleg igazán szürke is ez a mai nap, olyan igazán nehéz novemberi nap, és hát most itt vannak velünk a mi nehéz emlékeink is, itt vannak a mi sóhajaink, és mindaz, ami most összeköt bennünket. Milyen különös dolog, hogy ezt a vasárnapot, amikor már lassan az utolsó falevél is lehull a fáról, amikor az élet kezd mindenestől visszahúzódni körülöttünk, és nem mutatja a jeleit, mégis úgy hívjuk, hogy örök élet vasárnapja. Tulajdonképpen hálásak is lehetünk, hogy ez a neve van neki, de el is gondolkodhatunk rajta, hogy milyen különös dolog ez, hogy amikor a dolgoknak a végére érünk, amikor elfogynak az élet jelei, akkor tárulhat föl valami előttünk, amit úgy nevezhetünk, hogy az örök életnek a reménysége. Tulajdonképpen arról van szó, hogy mindig, minden nehéz helyzetben az tárul föl bennünk, ami mélyen ott van. És ami mélyen ott van, annak mindig fontos köze van ahhoz, hogy mi a dolgoknak a célja és a vége és az értelme. Ezért jó néha benézni a sírgödörbe, jó néha benézni a mi fájdalmas szívünknek a mélyére, hogy mit találunk ott. Amikor Ézsaiás próféta vigasztalja az ő népét, akkor tulajdonképpen ő azt teszi, hogy a végénél kezdi ő is. Amikor már minden remény elfogyott, akkor kezdi el elmondani a dolgoknak a végét. Ezért érdemes néhány szót ejteni az Ézsaiás könyvenek ezen részeiről. Három nagy szakaszra lehet osztani az Ézsaiás könyvét. Az első az első 39 rész, amely arról szól, hogy Ézsaiás próféta a népet gyakorlatilag hát feddi, igen sűrűn, de készíti is arra, hogy fogságba kell menni, és már ott a végén el is kezdi vigasztalni ők a népet, hogy hogyan lehet majd a babiloni fogságot túlélni. Aztán a második nagy szakasz a 40. résztől az úgy kezdődik, hogy vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet, és arról beszél, hogy közeli már a szabadulás, tartsatok ki, mert ez már a perzsa uralom idején íródik, nem sokára a nép meg fog szabadulni, és a nagy képei ezek, hogy tóvá lesz a déli báb, és hogy kivirágzik a sivatag. És a nép nagy örömmel indul haza, nagy újongással, de aztán hát az történik, hogy nem virágzik ki a sivatag, és nem lesz tóvá a déli báb, és ahelyett, hogy újra dicső királyságba élne Izrael, szó sincs önállóságról, meg királyságról, annyi van, hogy visszatérhettek nyomorúságos életükhöz, megpróbálják fölépíteni a templomot, de szomorú a szívük, mert érzik, hogy ez nem olyan, mint a Salamon temploma volt ennek a dicsősége, meg se közelíti annak a dicsőségét, nagy a csalódás az emberekben. Tulajdonképpen a legrosszabb dolog, ugye egyszer föllelkesülni, aztán nagyot csalódni. De azt mondja a proféta, hogy itt az ideje akkor, hogy föltáruljanak a reménységnek az igazi alapjai. Elég csalódott vagy már ahhoz, hogy most már ne az illúziókkal foglalkozzunk tovább, hanem hogy azt fogalmazzuk meg, mi is a dolgoknak a végső célja és értelme, és erről beszél Ézsaiás, mert én új eget és új földet teremtek. Olvastam egy verset, ami szépen elmondja ezt a folyamatot. Most megpróbálom felidézni, mert a papírt azt fönnhagytam ott, ahol Figaro István van, de elmondom azért, amennyire emlékszem erre. Arról a vers így kezdődik, hogy nincs nagyobb öröm annál, furcsa módon fogalmaz, amikor az alkonyatból éjszaka lesz. Vagyis amikor az ember már az illúzióival végképp leszámol, még a derengő alkonyati fény sincsen már tovább, hanem az alkonyatból éjszaka lesz. Azt mondja utána, hogy aztán nincs nagyobb fájdalom, mint amikor a gyerekből felnőtt lesz. Vagyis az, amikor igazán átéljük, tudatosodik bennünk a halálnak a jelentősége. És amit így mond Pál apostol, hogy a halálnak a tövise, vagy fullánkja pontosabban, hogy betalál a szívünkbe. És az ott elkezd mérgezni, megmérgezi a mi vágyainkat, és elhomályosítja a mi szemünket. És aztán így folytatja tovább ez a vers, aztán nincs nagyobb szépség, mint amikor a magányosságból tánc lesz. Mert a magányosságban az ember rájön, hogy mennyire nincs is egyedül. Ugye azért vagyunk itt most mindannyian, mert ezt reméljük, meg ezt is éltük meg, hogy nem vagyunk egyedül. Amikor valakivel történik valami szörnyűség, ami azt gondolja, hogy csak vele történt meg, pillanatok alatt fog találkozni ilyen történetek sokaságával, és azt érzi, hogy egy nagyobb közösségben van benne. A gyászával mégis ez csak valaki felkéri őt táncolni, és azt mondja, hogy nem vagy egyedül. Persze elsősorban ez maga az Isten. És aztán pedig így folytatja ez a vers, és ugye nincs nagyobb szépség, mint amikor a pillanatból pedig örökké valóság lesz. Ugye, mint amikor az ember átéli azt, ez mindig egy pillanatnak a műve, hogy nagyon gyakran az, hogy jön egy isteni gondolat, és azt, amit addig nagyon borúsnak és lehangolónak látott, olyan reménytelennek, vigasztalannak, az egyszerre más jelentést fog nyerni, és az örökké valóság gondolata beköltözik. Talán pont a gyász pillanatában, talán pont ott, ahol a halál fullánkja sebet ejtett a szívén. És aztán így végződik, hogy nincs nagyobb ünnep, mint amikor a kételyből igazság lesz. A kétségből, amit táplálunk a jövővel kapcsolatban, az örök élettel kapcsolatban, a föltámadással kapcsolatban, az ilyen profétai álmodozásokkal kapcsolatban, hogy egyszer csak az Isten népe megérti, hogy ez valóban igaz. Ahogy Jézus mondja, hogy ezek a szavak, ezek megbízhatók és igazak. Amikor az ember, Isten népe ezt átéli, és ebből ünnep lesz, hogy a kételyből, ami ott ölt, örlött és mérgezett eddig, igazság lesz. És ez történik itt most. A nagyon csalódott nép elé kiáll Ézsaiás, és azt mondja, én új eget és új földet teremtek. Ezért most ünnepeljünk, örvendjetek és vígadjunk mindörökké annak, amit teremtek. Mert Jeruzsálemet vígasságra teremtem, népét pedig örömre. Tulajdonképpen mi történik? Az történik, hogy megfordul a sorrend, és mint amikor a kíváncsi olvasó a regény végére lapoz, akkor megnézi, hogy mi a vége, és aztán ennek a fényében folytatja tovább az olvasást ott, ahol az ujját abba hagyta. Ez az, amit történik velünk, amikor az Isten vigasztal minket, és ilyen bátran hirdeti, hogy én új eget és új földet teremtek. Viktor Frankl, akinek a könyve az kapható, és sok nyelvre lefordították, az ember értelemre irányuló kérdéssel szemben, című könyvében ír le egy nagyon érdekes dolgot, megoszt egy egész személyes dolgot, ő maga is megjárta a koncentrációs tábort, Auschwitzot, és azt mondta ez egyébként kiváló gondolkodója a 20. századnak, hogy négyféle ember volt ott. Az első fajta az volt, aki nem viselve jól nyilvánvaló a körülményeket, nagyon, nagyon durva lett a másokhoz. Még sokszor a legkedvesebb emberekből is sok durvaságot hozott ki ez a helyzet. Brutálisak lettek, durvák lettek, indulatosak lettek az emberek. Aztán a másik csoportban azok tartoztak, akik aztán hamar föladták, lemondóak lettek. Már mindig nagyon féltek, amikor látták, hogy valaki nem akar reggel fölkelni az ágyból. Amikor tudták, hogy éhezik, de mégsem nyúl az ételhez, és már nem emeli föl a fejét. Ez volt a második típus. Leír valakit, aki például látott egy álmot, és azt álmodta, hogy március 30-án eljön a szabadulás. És aztán, ahogy jöttek a hónapok és a hírek, látszódott, hogy nem fog ez olyan gyorsan eljönni. Március 29-én lefeküdt az ágyába, utolérte egy járvány, 30-án már nem volt magán, és 31-én meghalt ez az ember. Leírja ezt Viktor Frankl egészen konkrétan. Aztán voltak emberek, akik azt gondolták, és még valami szerencse folytán túlérték a lágert, hogy majd ott folytatjuk az életünket, ahol abba hagytuk, lapozunk egyet, és visszatérünk a régi életünkhez. És nem tudtak visszatérni a régi életükhöz. Már annyi szenvedést láttak, hogy már nem voltak ugyanazok, akik azelőtt voltak, és nem tudtak úgy csinálni, mintha ez nem történt volna meg. És azt mondja, hogy és volt az a típus, azok az emberek, akiknek valami távlati céljuk is volt, volt valami igazán fontos céljuk, és csak erről tudtak beszélni, hogy vár a fiam, aki Amerikában van már kín, és vár, és hogyha innen kikerültem, hozzá megyek. Ő az egyetlen élő hozzátartozom, de hozzá fogok menni. Vagy ha valaki hitt a proféta szavának, és tényleg élő reménység volt a szívében. Tehát mi derült ki az, hogy amikor ilyen mélységes fájdalmat érünk át, akkor megnyílnak az életünknek a mélysége, és kiderül, hogy az, ami távolba mutató reménységünk, az, ami életünknek az alapja. Az a létezésünknek az alapja, az hajt minket, az tart meg minket, ami a végső célja is az életünknek. Ami a te reménységed, az a te életednek az alapja, az annak a sarokköve, az az, ami megtart téged. Tehát ez derült ki, hogy az emberi életet mindig csak a vége felől, a célja felől lehet megérteni. Az ad neki egyedül értelmet. És ez azt jelenti, hogy akkor lehet valóban egész másképpen nézni a mi dolgainkra, a mi életünkre. A Gyűrűk ura című regényben, amit én nem ismerek olyan jó, mint Márió, de azért egy-két részt igen, és például van egy rész, amikor Csavardi Samu, így hívják az egyik szereplőt, ő és ugye a barátainak van egy nagy küldetés, hogy el kell pusztítani a gyűrűt, de nagyon sok szenvedésen mennek át, nagyon sok fájdalmat látnak, és nagyon sok aggódás van bennük a saját életük felől, és akkor hát van ez a Samu, meg a Frodo nevű főszereplő, meg ez a Gandalf nevű összakáló télapóforma ember, aki ugye ott segít nekik. És egyszer álomban merül ez a Samu, és azt álmodja, hogy meghaltak, hogy meghalt a Gandalf is, meghalt, akiben azért nagyon bíznak, mert ugye az Isten embere, meghalt a Frodo is, akire rá van bízva az egész küldetés, és hogy őt is meg akarják ölni. És akkor hirtelen fölriadt, és fölkeltette a társait, és azt mondta a Frodónak, hogy Frodo, lehet az, hogy egyszer majd minden rosszal így leszünk az életben, minden fájdalmas dologgal, minden szívünket megtépázó, lelkünket összetörő veszteségünkkel így leszünk, hogy fölkelünk, és azt mondjuk, hogy ez csak egy álom volt, hogy ez nem volt valóság. Ha Ézsaiás profétára hallgatnánk, ő azt mondaná erre, hogy igen, így lesz. Így lesz. Ez egészről ki fog derülni, hogy abban az értelemben nem igaz, hogy nem ez a végső valósága az életnek. Ha a föltámadás igaz, ha Krisztus valóban kijött a sírból, akkor a dolognak az olvasata, akkor az egészen más, és akkor ki fog derülni, hogy ez az egész nem igaz, nem volt igaz, legalábbis abban az értelemben nem, hogy ez a végső valóság. Azt mondja a Jelenések könyve, hogy tenger nem lesz többé. Mert ugye a tenger az a fájdalmat jelenti, a halált jelenti, a szomorúságot jelenti, a káosz erőit jelenti a Bibliában, és ez olyan végtelennek tűnik. Erről nem lehet lebeszélni az embert, hogy valami végtelen óceánba fulunk bele mindannyian. És azt mondja a Jelenések könyve a végén, nem, tenger sem lesz többé. Ez a mély, ez a kimeríthetetlennek tűnő, ez a feldolgozhatatlannak tűnő mélység sem lesz többé. Elnézést kérek most a családtól, Bíró Lajos családjától, akik itt vannak, de azt mondjam el azt, amit Lajos bácsitól tanultam az élete végén. Mikor voltunk nála, a halálos ágyán volt már gyakorlatilag úrvacsorát vinni, akkor megkérdeztem Lajos bácsitól, hogy készen áll-e a halálra, vagy reménykedik abban, hogy meggyógyul. És ő váltig csak arról akart hallani, hogy ő meg fog gyógyulni. És volt egy kedves rokon, vagy van is, nem tudom, itt van-e, egy baptista rokon, aki járt hozzá rendszeresen, és olvasott neki a Bibliából Jézusi gyógyítás történeteket. Arról olvasott, hogy Jézus hogyan gyógyít, hogyha meg a betegeket, és ezt szerette hallgatni Lajos bácsi. És akkor én kicsit így csóváltam a fejemet, hát most nem ideje lenne már szembenézni azzal, hogy itt a vég. És akkor aztán elszégyeltem magamat, mert rájöttem, hogy a Lajos bácsinak van igaza. Mikor mi az életünk végére készülünk, akkor a nagy gyógyulásra készülünk, a nagy helyreállításra készülünk. Akkor arra készülünk, hogy az Isten letöröl minden könnyet a szemünkről, hogy halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem betegség nem lesz többé, mert a régiek elmúltak. Hát nem erre kell készülni? Milyen igaza volt? Ezt tanultam meg Lajos bácsitól. És hogyha így a vége felől tudjuk nézni a mi életünket és újra gondolni, akkor fogunk tudni sírni is igazán. Mert azért ezt teszi a proféta is, elsiratja az elsiratni valókat. Mert aztán mindjárt azt mondja egy verszakon belül, és örvendezni népemmel, és nem hallatszik többé sírás és jajgatásnak a hangja. Nem lesz ott olyan csecsemő, aki csak néhány napig él, sem öreg ember, aki magas kort nem ér, mert a legfiatalabb is 100 éves korában hal meg, és aki nem ér meg 100 évet, átkozottnak számít. És aztán még beszél arról, hogy nem lesz úgy többé, hogy valaki fölépíti a házát, és valaki más elveszi. És elsirat itt sok mindent, a kimondhatatlant is, ugye? Egy gyermekünknek az elvesztéséről nem tudunk beszélni. Ha valaki ezt átélte, az tudja, hogy ez a kimondhatatlan. Még szavunk sincs arra, aki a gyerekét elveszítette. Ez a kimondhatatlan dolog. És itt most mégis a proféta, láttatva az új teremtést, elég bátorsággal bír ahhoz, hogy ezt is elsirassa. Az, hogy hiszünk az új teremtésben, a föltámadásban, az azt jelenti, hogy elég bátorságunk van ahhoz, hogy elgyászoljuk a mi gyászunkat. És itt vannak benne a kiskunhalasi reformátusoknak is a nagy gyásza. Hogy a szőlőt, amit te ültettél, azt elvették. Hogy a házat, amiben laktál, elvették. Hogy milyen méltánytalanságok történtek, az elviselhetetlen és kimondhatatlan dolgokat mondja itt ki a próféta. Nem olyan régen hallottam egy fiatal fiúról, aki rákos beteg lett. Kiderült, hogy azért, mert meghalt a testvére, és erről nem lehetett otthon beszélni. Ez olyan mértékig megbetegítette őt, hogy rákos beteg lett, és aztán, amikor erről aztán tudtak már végre beszélni, elkezdődött a gyógyulás. Jézus azt mondja, hogy boldogok, akik sírnak. Miért? Mert azok megengedhetik maguknak. Miért? Mert azoknak van vigasztalásuk. Miért? Mert azoknak van reménységük. Mert azoknak van egy kősziklájuk, amire ráállhatnak. És van egy hely, ahonnan szemlélhetik reménységgel az ő életüket, és elsírhatják az ő könnyeiket. Aztán az új teremtésnek a csodálata, az új teremtésnek a szívünkbe fogadása abban is segít minket, hogy megértsük, hogy ez az egész ez nem rólunk szól, hanem az Istenről szól. Hogy ez nem a mi különbejáratú lelki problémánk csupán, hanem az Istenről szól, mint teremtő Istenről. És ha ő Isten igazán a mindenség fölött, akkor az új teremtésben kell magunkat valahogyan elhelyeznünk. És mit mond ezzel Istenről? Azt mondja, hogy mielőtt kiáltanék, én már válaszolok. Még beszélnek, én már meghallgatom. Azt mondja el az Istenről, hogy ő sokkal jobb, mint gondoltad volna. Ezt mondja el róla. Tulajdonképpen a halál az mindig egy jogos kritikája az Isten jóságának, igaz? Hát, hogyha az Isten jó, akkor hogyan engedheti meg, hogy ezek és azok a dolgok megtörténjenek. De ha van föltámadás, akkor azzal együtt föltámad az Isten jóságába vetett hit is. Azzal föltámad az Isten igazságossága is. Mert akkor a dolgok nem maradnak következmények nélkül, nem maradnak válasz nélkül, a könyv nem marad letörőtlenül, az igazságosság nem marad büntetlenül, akkor mindennek van hirtelen és egyszerre értelme. Föltámad az Isten jóságába vetett hit is. És kiderül, hogy a te legmélyebb vágyaid, amikben úgy érezted, hogy csalódtál, tulajdonképpen célhoz érnek. És kiderül az, és szégyelheted magad, te is, meg én is, hogy alul értékelted ezt az Istent. Hogy nem feltételezted róla, hogy neki fontosak a te vágyaid. Mert ezek fognak mind beteljesülni, ettől egyik, sőt, még azon túl is. Jonathan Edward, a puritán református prédikátor beszél arról, hogy eljátszott a gondolattal, hogy itt most jelenleg 5 érzékszervünk van, mert ki tudja, hogy ott mennyi lesz, hogy egészen más érzékeléssel leszünk ott megáldva, és más képességekkel, többel, mint itt, de legalábbis az biztos, hogy mindaz, ami mély vágy volt a szívünkben, és amiben csalódtunk, az nem marad válasz nélkül. Hogy ez az Isten, ez egy alulbecsült Isten sokszor a mi szemünkben, de ha van föltámadás, akkor mindez egészen másképpen van. Hadd olvassak föl egy idézetet erről. A föltámadás üzenete az, hogy számít, milyen világban élünk. A jelenlegi világ igazságtalansága és fájdalmai közepette hirdetni kell a jó hírt, hogy győzött a gyógyulás, az igazság, a szeretet. Ha a húsvét azt jelenti, hogy Jézus Krisztus csak lelki értelemben támad fel, akkor ez csak rólam szól. Személyes lelki életem új dimenziójának a kereséséről. Ha viszont Jézus valóban feltámadt a halálból, a kereszténység az egész világ számára jó hírré válik, szívet melengető hírré, éppen amiatt, mert nem csak a szívünket akarja melengetni. A húsvét azt jelenti, hogy egy olyan világban, ahol járványként terjed az igazságtalanság, az erőszak és a romlás, Isten nem hajlandó eltűrni ezeket. És mi Isten minden erejével azon fogunk fáradozni, hogy Jézus győzelmét teljességre vigyük. Ha lemondunk a húsvétról, igazat kell adnunk Karl Marxnak, aki az anyagi világ iránti közömbösséggel vádolta a keresztényeket. Ha nincs húsvét, az is igaz, amit Freud mondott, hogy a kereszténység csak egy ilyen elvágyódás, vágybeteljesítő álmodozás. Ha nincs húsvét, Nietzschének is igaza van, hogy a kereszténység a gyáva kukacoké. A föltámadás az elég bátorságot jelenti. A föltámadás az az elég reménységet jelenti. Ez a kisfiamon értem meg azt, hogy milyen az, amikor elég hittel kell bizonyos helyzetekben rendelkeznünk. Egyszer arra mentem be, ez már a legkisebb gyerekünkről szó történet, hogy Edina visítozik nagyon, mert Áronka olyan erősen kapaszkodott a hajába, hogy alig tudtuk kibontani a kezéből. És akkor rájöttem arra, hogy milyen érdekes, hogy ő elég kicsi ahhoz, hogy elég erősen tudjon kapaszkodni. És így van ez mindig velünk is, így november végén. Elég sok mindent láttunk már ahhoz, hogy az igazi reménységbe tudjunk kapaszkodni. Eléggé picik vagyunk a halállal szemben, akár ebben a teremtett világban, akár az új teremtésben is, hogy végre megragadjuk azt az ígéretet, amelyet az Isten nekünk adott. És akkor azt fogjuk mondani, amit Ézsaiás meg Pál apostol mond. Ézsaiás mit mond? Nem hiába fáradoznak. Pál apostol mit mond, amikor az 1 Korintus 15-ben föltámadásról beszél? A mi munkánk nem hiába való az Úrban. Nem hiába való az Úrban. Isten adja, hogy mi is vigasztalást találjunk ezekben az igékben, hogy föltáruljon számunkra is, hogy mi az életnek az igazi alapja, az, ami a végcélja. Az, ami a te reménységed, az tart meg téged. Isten adja, hogy ez legyen a Krisztus, aki azt mondja magáról, én vagyok a föltámadás és az élet, én vagyok az alfa és az omega, és aki azt mondja, hogy hidd el, ezek a beszédek megbízhatók és igazak. Amen.